Ayutra. Amén.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy boldogasszony ünnepén egy rövid zarándokutat követően áldották meg Demjén határában a Hangás dűlőben azt a szűzanya szobrot, amit a Szent András szülőbirtok tulajdonosa a Lőrinc család állíthatott. Amikor nehéz helyzet adódott a mezőgazdaságban, például növénybetegségek vagy szárazság, a régi emberek kimentek a határba és könyörögtek az Isten kegyelmét kérve, mondta a szobor állításával kapcsolatban dr. Lőrinc György. A borász hozzátette, ma a boldogságos szűzanya mennybe menetelének napján egy újabb különleges alkalom adatik meg, hogy imádkozzunk. A szőlészeknek, borászoknak sok nehézséggel kell megküzdeni, az aszály mellett például az Európában terjedő aranyszínű sárgaságbetegséggel, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, hívta fel a figyelmet a szakember arra, hogy miért is kell manapság is imádkozni egy hívő szőlésznek, borásznak. Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségét elelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki a tárgyalás előtt az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov elmondta az időpontokat is, a helyszínt, miszerint az Anchorage-i katonai bázison találkoznak a vezetők. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vladimir Putin megállapodást akar. A találkozóról később, majd sajtótájékoztatón számolnak be. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető legnagyobb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Preacher You nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyal telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután még szerdán Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, akkor 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál. Csütörtök este aztán több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel. Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az előző éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sebesültek, az ő számuk azonban egyelőre ismeretlen. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 000 gyermek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 000 vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken. Napközben Zánkán egy vízbőmentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm itt a Rádió EGRI stúdiójában Antal Kata testnevelő tanárt, az Anka Varázsműhely megálmodóját.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm a meghívást!
Nagyon sokféle kreatív tevékenységed volt, amik ráadásul egymástól egészen távoli területe a kreativitásnak. Hogy kötöttél ki végül a manóházaknál, a gyurmánál?
Ez valóban egy hosszú út volt, amíg idáig eljutottam, mert ugye nekem igazából a sport az életem, és azon belül is a tánc volt a legmeghatározóbb, és nagyon-nagyon sokáig, legalább 20 évig most már büszkén mondhatom, hogy a tánc volt a kreatív oldalam, a koreográfia készítés, a versenyeken való részvétel és minden ilyesmi. Aztán jött egy fordulat az életembe, anyuka lettem, és így a délutánokat már nem áldoztam föl ennek, illetve hát otthon maradtam a gyerkőccel, viszont a kreatív oldalam az ki akart belőlem szakadni, de otthon nyilván már nem tudtam ezt koreográfiákba ölteni, úgyhogy elkezdtem más irányba nézelődni, és nagyon sok mindent kipróbáltam, de valahogy a díszdobozok és a gyurma világa, a manóházak, tündérházak készítése az, ami a szenvedélyemmé vált. Így álmodtam meg végül az Anka Varázs műhelyet is, aminek a keretein belül ezeket készítem, és próbálom népszerűsíteni.
Az elején mondtam, hogy egészen más területe a kreativitásnak a kettő, ugye ez egyik mozgás. Sajnos ezeket nem is nevezik alkotóművészetnek, mert ugye egy egészen más terület, amíg a másik, az viszont abszolút alkotás, hiszen a végén ott van az eredmény a kezedben.
Én se tudom, hogy ez hogy történt. Valahogy a kezembe akadt, láttam egy videót, és valahogy úgy megtetszett. Igen, csak kreatív embernek gondolom magam, ezt büszkén vállalom is ezt a véleményemet, mert azért a koreográfiákkal is nagyon sok sikert elértünk nemzetközi szinten is, úgyhogy ezekre mindenképpen büszke vagyok. Valahogy ez a valóságtól való elszakadás, ez a mesevilág, a tündérek, hogy én úgy gondolom, hogy ebben nem baj, ha hisz az ember felnőtt korban is. Főleg így, hogy ott volt már a kisfiam, neki is nyilván kedveskedni akartam ezekkel, és neki mindegyik tetszik. Mindig azt kérdezi, hogy anya, nekem mikor csinálsz, de igazából valamilyen szinten mindegyik egy kicsit az övé is. És szeretem, egyszerűen bele tudok mélyedni ebbe a világba. Olyan fantáziavilágot tudunk megalkotni, amit lehet, hogy csak a gyerekek látnak maguk előtt még kicsi korukban, amíg nem tudják, hogy milyen is a való élet, és nincsenek kötöttségeik. És valahogy ezt jó érzés visszahozni egy kicsit a felnőtteknek is, és jó érzés, amikor ránéznek, és óriásit mosolyognak, és rácsodálkoznak, hogy úristen, de szép, de jó, és hogy hazaviszik, beletesznek egy kis izzót, mert ezekbe bele lehet a nagyobbakba, és gyönyörű szép világítást ad nekik estére. Valahogy úgy jó az embernek ránézni is.
Pihenteti, megnyugtatja, elviszi a gondoktól.
Igen. Kikapcsol.
Most is hoztál be ide a stúdióba is többfélét, hiszen több méretbe, azt nem is fogom mondani, hogy hányféle színbe, formába készülnek, hiszen itt csak a képzelet szab határt.
Ez így van. Mondhatnám, hogy apraja falva megtalálható az otthonomba, egészen addig, amíg nem megyek el egy vásárba, ahol sikeresen megtalálja mindegyik a gazdáját. Vannak kulcstartók, amiket készítek, ezek süthető gyurmából készülnek. Elég strapabíróak, már egy ideje, fél éve tesztelem őket, törni még nem törtek. Aztán készítek mini manóházakat, ezeket kupakra, műanyag kupak, hát végül is újra hasznosítom, és arra építem rá őket. Ha valaki nagyon akarja, megpróbálhatja még vissza is tekerni, mert sikerülni fog neki. Aztán vannak a kicsi, vagy hát közepes méretű házikók, amik már üvegbelsővel rendelkeznek, és ezeknek úgy van kialakítva, hogy a tetejét le lehet tekerni, és ezekhez már szoktam adni kis ledizzót, és akkor meg lehet csodálni a fényüket. Aztán vannak e fölött ilyen nagyobb befőttes üvegméretek, abba is ugyanúgy, de abba már esetleg kínáló cukorkát, ha valaki azt akar, vagy leveszi a tetejét, ceruzatartónak használja, vagy vázának, vagy bármi ilyesminek. És hát vannak az egyedi elképzelések is, amikor már több üvegbelsős, óriási kastélyok, vagy ikergombaházak, vagy ilyesmi. Tehát igazából tényleg csak a képzelet szabhat határt neki, hogy mégis mit készít az ember. Nagyon szeretem, mert rengeteget csináltam már, és még egyszer sem csináltam két ugyanolyat. Úgyhogy ezek valóban olyan egyediek, hogyha valaki vesz egy eredeti Ankát, a tuti, hogy a világban még egy olyan nincs. És nem is lesz, mert nem tudok két egyformát készíteni. Ugye kézzel készült dolgok, valamiben biztos, hogy más.
De pont ez a szépsége, hogy a képzelet szab határt, és gyakorlatilag ezerfélét készíthetsz mindegyikből.
Így van. Bármit meg lehet valósítani, és ezt szeretem benne a legjobban, hogy nincsenek határok. Ez egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok beszorítva keretek közé, hanem tényleg bármit, amit én elképzelek, vagy esetleg nyilván a megrendelő elképzel, nem kell azt mondanom neki, hogy nem, mert nincs olyan, hogy nem.
Igen, mert ugye, mint minden alkotóművészetnél, az az anyag, amivel dolgozol, csak az határoz meg. Tehát tudod annak az előnyeit, tudod, hogy mire vagy képes belőle, és utána tied a az egész.
Végül is igen. És maga az a folyamat is nagyon hosszú volt egyébként, hogy megtaláljam a megfelelő anyagot, amivel készítem, mert ez nem sima gyurma nyilván. Nagyon sokan meg szokták kérdezni a vásárokba is, és mindig elmondom, hogy ez egy speciális anyag, de amikor legyurmázzák, akkor egy kicsit úgy az rosszul esik, mert nem egy bolti gyurmáról van szó. Másfél évig kísérleteztem én otthon a konyhába, hogy egy olyan anyagot tudjak létrehozni, amiből ezeket repedésmentesen, légszáradással meg lehet alkotni, és végül is én otthon kutyulom ezekhez a házakhoz az alapanyagot. Használtam, használok boltit is, de mint minden másnál itt is azért a minőségnek ára van. És nem mindegy, hogy milyen gyurma. Tehát nem tudunk bemenni egy hipermarketbe és megvásárolni azt a gyurmát, ami ehhez jó. Úgyhogy nehéz volt megtalálni is, meg kikísérletezni is, és igazából én is többféle anyagot használok. Ugye ezek süthető gyurmából vannak. Ezek most pont egyébként modellező gyurmából készültek. Ezt én is internetről rendeltem. Egy nagyon jó minőségű anyag. A saját anyagból készültekből most nem hoztam ide, de egyébként fogásra, ránézésre nincs különbség közöttük. Nekem, ahogy dolgozok vele, nyilván akkor érzem a különbséget.
Hogy miért érezted úgy, hogy ha bár most mondtad, hogy azért ezekkel is tudsz dolgozni, de mégse voltál ezzel elégedett. Ez amúgy nekem nagyon tetszik, mert ezért ez mégis az, hogy még egy plusz fejlődés, mégis a legjobbat akarom, tehát.
Persze, hát nyilván az a cél, hogy én is, amit csinálok, abban mindig tovább-tovább tudjak fejlődni, meg nyilván megkönnyíteni a saját dolgomat is, hogy ne azzal küzdjek, hogy egy anyag nem úgy viselkedik, ahogy én akarom, és meg tudjam csinálni belőle azt, amit én akarom, hogy úgy formálódjon, hanem nyilván, hogy minél könnyebb legyen dolgozni vele, ezért rengeteg sok-sokféle anyagot, gyurmát kipróbáltam, modell gipszet, modellező agyagot, modell gyurmát, ezekben is vannak szoftok, amik lágyabbak, vannak a keményebbek, nem mindegy, milyen márkát próbálok ki, tehát ez nagyon-nagyon hosszas kísérletezés volt, és nem egy manóház kötött ki a kukába, vagy száradás után vált le az üvegről. Az mondjuk egy érdekes tapasztalás volt, mert az egyik legmárkásabb anyagot próbáltam ki, ami nem is olcsó volt, és másra, például a dobozokhoz, a struktúrákhoz, meg a dombor alkotásokhoz tökéletes volt. Viszont az üvegre, gyurmaházhoz abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mit használok és mire. Hideg porcelánt szoktam még keverni, azzal viszont annyi a problémám, hogy száradás közben szintén levegőre szárad, ez egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, sima, olyan, mint a selyem, mikor megfogja az ember, ahogy dolgozik is vele, meg a száradás után is egy ilyen nagyon-nagyon szép porcelán gyurma, úgyhogy igazából nagyon szép fehér, amikor megszárad, és nagyon-nagyon kemény. Annyi a probléma vele, hogy száradás közben veszít a méretéből. És akkor itt ez már megint egy olyan dolog, amit nyilván, ha valamire alkotom a dolgokat, akkor ez repedéssel jár. Mert ha veszít a méretéből, azt valahol kompenzálnia kell. Tehát ezeket is a dobozoknál tudom inkább használni, vagy önálló alkotásokra. Például a kulcstartómon most ebből készült, ebből a hideg porcelánból a házikó, a manóház, ezt most tesztelem. Elvileg törhetetlen száradás után, gyakorlatilag is eddig, de most igazából a szétesést, stb. Azt próbálom tesztelni, hogy ne csak mindig süthető gyurmából, hanem ebből, mert ha a felületét megnézzük, teljesen más. Teljesen más, és anyagába színezhető, ami nagyon fontos. Ilyenkor egy kis akrilfesték összegyúrni homogénné, és akkor már is lehet dolgozni vele.
Igen, mert nem mindegy, hogy megcsinálod az anyagában színezetből, vagy pedig száradás után még festeni kell.
A nagyobbik házakat azt nyilván az hófehérre száradnak, és utána én festem őket. Bár most legutóbb kérdezték, hogy lehet-e úgy rendelni, hogy nem festem ki. Meglepődtem. Nem volt még ilyen kérésem, de persze. Hát bármit.
Akkor ők is kreatívak voltak ezek szerint, mert szerették volna kipróbálni magukat.
Igen, és egyébként adtak is vele ötletet, mert akár lehetne ilyen csináld magad csomagot is készítenem, ami még eddig nem jutott eszembe, de teljesen jó ötlet volt, hogy akár ezen próbálja ki valaki a kreativitását.
Igen, és ez tényleg jó ötlet, mert szoktak lenni ilyen egységcsomagok, akár ugye az én területem a gyöngyékszer, abból is, de ugyanígy szokott lenni makraméból mindenből, és ilyenből még én se láttam, tehát ez teljesen jó ötlet, hogy akár festést azt így meg tudják csinálni otthon, amilyenre ők szeretnék. Van-e kedvenced, mert ugye a nagyon piciktől a nagyon nagyokig készítesz mindenfélét. Van-e kedvenced, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nem mondhatnám, hogy van kiemelt kedvencem akár méretbe, vagy bármi másba is. Mindegyiknek megvan a maga varázsa, hogy készítem el. Kicsit másabbak a folyamatok. Minél kisebb, annál nehezebb, mert nyilván ott kisebbek a minták, de már most ez se okoz nehézséget. Ugye erre nem tudsz akkora nagy díszítéseket rakni, mint mondjuk egy közepes méretű vagy egy nagy méretű házra, ami úgy igényli is, hogy ne legyen csak úgy csupaszon, hogy az ablakokat kivágom, meg az ajtót megcsinálom, hanem úgy általában így ránézek, sose tudom előre, hogy milyen lesz egy ház. Tehát úgy valahogy a munka közben jön meg az ihlet, hogy ide is kéne még valami, oda is. Most otthon szárad éppen egy közepes méretű, meg egy kisebb üveges, mind a kettőt egy kicsit ilyen ősziesebb verzióra vettem, tehát tettem rá virágokat, leveleket, avart készítettem rá, úgy a mohák, és akkor az ott gyökerek azok, ablakkeretek gyakorlatilag, tehát hogy bárhogy lehet díszíteni, csak hogy ránéz az ember, és valahogy megszólít az alkotás, hogy még szeretnék ide, oda, amoda, és őket már nagyon szeretném kifesteni, úgyhogy várom, hogy megszáradjanak.
Van ilyen egyébként, amikor annyira benne vagy mondjuk egy alkotásban, hogy így már türelmetlen vagy, hogy már látod a színeket és szeretnéd rátenni?
Igen, igen, ez a kettő pont olyan. Pont reggel néztem meg a kisebbik házat, hogy megszáradtam már, de még az ajtónál egy kicsit lágy a gyurma rajta, úgyhogy azzal még várnom kell, de a nagy az már festhető. Úgyhogy szerintem a mai projektem délutára meg is van. Úgyhogy igen, várom. Van, amelyik nem sikerül úgy, ahogy szeretném. Amikor már készek, és mondjuk a vásárba kiviszem őket, nekem is vannak nem kedvenceim, de amik kevésbé tetszenek, mert úgy érzem, hogy az fáradtabb lehettem, amikor készült, vagy nem adtam neki akkora figyelmet. Sőt, volt olyan házikóm, aminek a tetejét szerintem, vagy 6 réteg festék biztos volt rajta különböző színekben, mert valahogy úgy nem találtam meg azt, ami igazán hozzáillik, csak 6-odjára. De hát nyilván akkor mindegyik réteget megvártam, amíg megszárad, mert hát csak úgy nem lehet újra festegetni, és mindig azok a legjobbak, amiket nyilván elsőre ránézel, és már látod, hogy ez már szerelem. Mire kész lesz, oda se akarod adni. De hát vannak olyanok, amiket meg úgy megcsinálok, tetszik, de érzem, hogy nem az enyém. Hogy úgy nem engem szólít meg, hiába én csináltam, valahogy úgy nem. És ugyanígy vagyok a díszdobozoknál is. Ott is megvan az, amit tudom, hogy egy fél éves tervezés előzte meg, hogy egyáltalán megszülessen a fejembe, hogy nézzen ki ez a doboz. Megkerestem hozzá azokat a dolgokat, amiket akartam, és mikor elkezdtem, közben is alakult nyilván, tehát a nagy alap az megvolt a fejembe, és utána miközben csinálom, akkor jönnek még a plusz ötletek, de például van egy ilyen dobozom, ami egy ilyen fantazis kinézetű, az egy nagyon prémium, nagyméretű doboz. Azt nagyon várom, hogy mikor találja meg a gazdáját egyébként. Nekem az a kedvencem, abban valahogy ez a tündérvilág lelkem abban nagyon benne van, és biztos vagyok benne, hogy már valahol megvan a gazdája, csak még nem találkoztak össze, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy hova fog majd kerülni.
Igen, ez így szokott lenni, hogy az ember elkészíti az alkotásait, és akkor megvannak azok, amiket ő szeret. Nekem ugye a kisfiam szokta mondani, hogy olyat is csinálja, amit te nem szeretsz, mert más lehet, hogy azt fogja szeretni. És szerintem néha az alkotói folyamatnak ez a legnehezebb része. Mert ugye nyilván olyat akarok csinálni, ami nekem tetszik.
Hát ez nem egy rossz dolog, igen. Tehát az ember nyilván magából indul ki. Tehát ha nekem tetszik, akkor valószínűleg másnak is tetszik. De ezzel most én is szembesültem, hogy például a vittem ki a vásárba, azt hiszem 10 vagy 11 ilyen kisebb méretű üvegből készült házikót, frissen, ropogósan, még aznap este, vagy előtte lévő este lakkoztam őket. És volt egy, amit már én is azt éreztem, hogy ezt már csak összecsaptam egy kicsit, hogy kész legyen, hogy ki tudjam vinni. És azt vitték el legelőször. És ott pislogtam, hogy az is szebb szerintem. Az is szebb szerintem. És mégis ő találta meg először a gazdáját. Úgyhogy igaza van a kisfiadnak, nem feltétlenül olyat kell csinálni, ami nekünk tetszik a legjobban, úgyhogy ebbe csak osztani tudom a véleményét.
És a másik nehéz egyébként ezzel, hogy mi tetszik nekünk, meg mi nem, hogy van ilyen, amikor olyan nagyon tudom, hogy ebben most nagyon benne voltam, vagy nagyon tetszik, vagy nagyon szép lesz, hogy ezt néha meg elengedni is nehéz. Tehát egy hiába örülök meg, hogy látom rajtuk, hogy egymásnak vannak teremtve, de akkor is, mert én is kötődöm ahhoz az alkotáshoz.
Igen. Én is ilyen nagyon lelkis vagyok ilyen szempontból, de nyilván te is tudod, minden alkotásban benne vagy. Tehát az alkotónak a lelke, pici darabja az ott van. És azt onnan nem lehet kivenni, nem lehet elvenni. Azzal adsz egy lelket, úgymond a saját dolgaidnak, amit te csinálsz azoknak is. Igen, nekem is van olyan, amitől nehezen válok meg, de nálam legtöbbször azért, mert nem tudtam kihasználni vele az időt. Olyan gyorsan elvitték. Van olyan házikom, ami ott van a polcomon fél éve, egy éve. Beteltem vele. Tetszik, imádom, de tőle már könnyebben megválok, mint mondjuk attól, akit előző este lakkoztam le, épp hogy kész lett. Róluk sajnos csak a fénykép marad, mert minden alkotásomat fotózom és elteszem, és néha nagyon jó érzés így visszalapozgatni, hogy úristen, mi volt még a legelején. A prototípus házam, amit készítettem egyébként életem legelső manóház próbálkozását, azt a keresztlányomnak adtam oda, mert nagyon szerette volna, és annyit kértem tőle csak, hogy ha megunod, ne dobd ki, léci, hanem akkor add vissza, mert hát mégiscsak az volt a legelső. Nem is eladásra, meg semmi, hanem egyáltalán a szárnyomat bontogattam, hogy erre képes vagyok-e, tudok-e ilyet. Szóval nagyon jó tanulási folyamat ez az egész egyébként.
Meg néha jó az embernek az elsőt látni. Tehát egyrészt azt, hogy honnan, hová jutott. Ez olyan, mint ugye népmesékben is mindig benne van, hogy a kovástól azt a kardot vegye meg, amit először csinál.
Szoktam még más jellegű dolgokat is készíteni, legalábbis már készítettem nem manóház témájú dolgokat, nevezetesen madarat. Az egy nagyon-nagyon számomra értékes és érzelmes projekt volt. Nem tudom, hogy beszélhetek erről, de szerintem ezt nyugodtan elmondhatom. A kolléganőmnek a kisfia autista, és azt próbáltam ábrázolni, hogy ő mennyire védelmezi a gyermekét, és hogy nélküle elveszne, és hogy ő ad neki szárnyakat. És ezt én úgy képzeltem el, hogy egy madár, aki maga elé teszi ölelésre a két szárnyát, és ott van előtte a tojása, amiből a különleges csemetéje ki kell majd egyszer csak. És mivel ezt a kolléganőmet is nagyon szeretem, meg eleve ezt egy olyan fontos dolognak tartom, hogy rájuk is oda kell figyelni, akik kicsit különlegesebbek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült alkotás volt, és ez ott van náluk, és minden nap ránézhet, és a legnagyobb öröm, hogy a kisfiának is nagyon tetszik. Voltak már ilyen projektjeim is, ami nem manóház, hanem egy kicsit másabb jellegű. Nehéz, mert hogy nem gondolom magam szobrásznak, és nehéz volt megalkotni, de ugyanakkor eszméletlen büszkeséget adott, amikor láttam, hogy összeállt és sikerült. Biztos van ettől szebb, meg biztos lehet ettől szebbet csinálni, de abba is benne volt az én lelkem, az én látásmódom, az én szeretetem feléjük.
És végülis ez volt a lényeg.
Ettől már különleges lett.
Így van. Most, ahogy nézem, ugye az asztalra, amiket hoztál, valóban nincs köztük két egyforma. Se színbe, se forma világban. Nyilván ugye annyi a közös, hogy manóház mindegyik. Mindegyik nagyon így színes, van. Nagyon vidám.
Így van. Hát az egy fontos része szerintem. Tehát az én képzeletemben a tündérvilág, a gombaházak nagyon színesek. És ugye a mesékben is igazából ezt látjuk, rajzfilmekben is, hogy ezek mindig színpompásak. Ezeket próbálom visszahozni igazából. És igen, törekszem arra, hogy még a tónusok se, meg a színátmenet se legyen ugyanolyan semmelyik házon. egy idő után már nehéz, mikor mondjuk ott sorakozik, vagy 20 ház, hogy akkor na melyik szint nem használtam még, vagy melyik tónusa nincsen esetleg ott, de mindig találok valami különbséget.
Tehát tényleg úgy van, hogy ha valaki, nem tudom, a három gyerekének akar három különbözőt, akkor bármikor megtalálja nálad.
Azt tuti, igen, teljes mértékben. Volt egy aranyos vásárló a vásárban, háromszor jött vissza az asztalomhoz, a kupakos manóházokat nézegette, és ő mondta azt, akkor mosolyogtam is, hogy sokkal egyszerűbb lenne választani, ha mindegy forma lenne. De így nem tud. És aranyos volt, nagyon végül csak sikerült választania, de hogy ő mondta azt, hogy így, hogy mindegyik különböző, és mindegyik tetszik neki valamiben, így nehezebb a választás.
És a kisfiad, tehát ő látja, hogy csinálod, mennyire vesz részt esetleg benne, már most lassan ő is olyan korú, hogy már...
Igazából neki is rengeteg gyurmája van otthon, és ilyenkor van, hogy leül mellém, és egy órát, másfél órát ő is gyurmázik, és csinál egy gyíkot, meg mindenféle állatkát, amit ő gondol. Aztán közben mindig nézi, hogy én mit csinálok, és pont tegnap kérdezte meg, hogy anya, engem mikor tanítasz meg majd ilyen házakat csinálni, és hozzáteszem 5 éves, tehát mondtam neki, hogy ez még odébb van kicsikém, de minél többet gyurmázol, annál ügyesebb lesz a kezed, és annál hamarabb fogod tudni ezt majd megcsinálni. De egyébként a suliba, ha már itt tartunk, ugye volt szerencsém a nagyobbik fiadat is tanítani, és az iskolákban rendszeresen ezt becsempészem technikaórák keretében, eddigi osztályaimmal is, mindenkivel csináltunk vagy manót, vagy manóházat, vagy manós mécsest, és mindig nagyon élvezték a gyerekek. Nyilván a maguk módján egy 10-11 éves szinten tudják ezt megcsinálni, de már most nagyon várják, hogy mikor lesz majd a technikaóra, és mikor csinálhatják meg ezeket a manóházakat, úgyhogy örülök neki, hogy nekik is nagyon tetszenek ezek a dolgok.
És akkor így a beszélgetésünk végén megköszönöm, hogy bejöttél. Ha valaki esetleg szeretne veled találkozni, vagy felvenni veled a kapcsolatot, az hogy teheti meg?
Megtalálnak a Facebookon is, az Anka Varázsműhely oldalat, ha keresik, az pont hozzám vezet, úgyhogy ott fent vannak rengeteg videók is, illetve olyan dobozok, házak, amik még keresik a gazdájukat, úgyhogy akár, ha valamelyik megtetszik, akkor csak rám kell írni, és megbeszéljük a részleteket. És egyébként meglepni hoztam ezt neked, mert ezt azért hoztam, hogy neked is adjam.
Köszönöm szépen!
Ezt a kis házikót, majd visszacsomagolom utána.
Köszönöm szépen.
Fogad tőlem sok szeretettel.
Köszönöm szépen. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ez bizony egy mécseses házikó, úgyhogy ez szuper lesz, mert bele tudom tenni én is a ledmécsest.
És akkor már van is benne.
Nekem, sőt, van is benne, igen. És azért akkor azt is elmesélem, hogy sárga a fala neki, gyönyörű színátmenetes sárga kerekablakokkal. Van nekem rajta piros varázsgombám, és virágok, és a teteje pedig kék. Úgyhogy Kata a kedvenc színeimet hozta.
Na, örülök, köszönöm neki, nem szépen. Tudtam.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést is. Jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm, és viszont neked is.
Viszont hallásra, a hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Antal Kata testnövelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetett a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Egy fiatal fiú zombor kalandokkal teli felnövés történetét ismerhetik meg az olvasók a Zombor képregény sorozatban, melynek megjelent a 3. része. Ennek kapcsán beszélgettünk a képregény szerzőjével, egyetemünk mozgóképművészeti intézetének mesteroktatójával, Becskei Gáborral, a képregényeiről és az alkotói tevékenységeiről. Mindez előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Hosszabb nyitvatartással és kiemelt programokkal készül a csillagvizsgáló az államalapítás ünnepe alkalmából. A tárlatvezetések egészen este 11 óráig tartanak a Tudományos Játszóházban és a Helmikse csillagvizsgálóban. A Kamera Obszkurában pedig az utolsó előadás 6 órakor kezdődik. Az alapprogramok mellett készülnek kémiai és fizikai, illetve csillagászati témájú rendhagyó órákkal, planetáriumi műsorokkal, emellett éjszakai csillagnézéssel is, felhőtlen égbolt esetén. Ezúttal is lehetőség lesz a tűzijáték megtekintésére a panoráma teraszról, illetve a harmadik emeleten kialakított fogadóteremben 9:30-tól az új kenyér kóstolására az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem borainak kíséretével. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont programjai a nemzeti ünnepünkön ingyenesek. A tűzijáték megtekintésére csak előzetes regisztrációval van lehetőség. Idén nyáron immár 7. alkalommal rendezett egyhetes cheerleading tábort az Eszterházy SC cheerleading szakosztálya, ahol a résztvevők nem csak új mozdulatokat és táncokat tanulhattak, hanem rengeteg élménnyel és barátsággal is gazdagodhattak. A hét során a lányok megtanulhatták a cheerleading alapjait és technikáit, gyakorolhatták az akrobatikus elemeket és a pompom koreográfiákat, valamint csapatépítő játékokkal és közös programokkal erősítették a közösségi szellemet. A hagyományaikhoz híven a hetet egy látványos bemutatóval zárták, ahol a szülők, családtagok és barátok is láthatták, hogy mennyit fejlődtek a táborozók. A program fénypontja idén is a zárótánc volt, amelyben minden résztvevő együtt lépett színpadra. Olvasható az Eszterházy SC oldalán. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont Berekfürdőn 5 helyszínen valósította meg nyári programsorozatát, amely interaktív előadásokkal, látványos kísérletekkel és csillagászati bemutatókkal népszerűsítette a természettudományokat minden korosztály számára. A rendezvény részeként a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő vendégei minden délután 15 órától találkozhattak az aznapi első tudományos programokkal. A kis színpadon fizikai és kémiai kísérletek, csináld magad csillagászati játékok, vagy akár sakkozás sakmester kollégákkal várta az odalátogatókat. A belső programok mellett külső helyszíneken is várták a szervezők az érdeklődőket. A kora esti kísérleti bemutatók a rendezvénytéri sátornál este 8 órakor kezdődtek. Ezeken többek között szó esett a túlélésről egy lakatlan szigeten, a gázok háborújáról, de volt kémiai show is tüzeskedéssel. A Bod László Művelődési Házban 9 órától csillagászati témájú előadásokkal fogadták a résztvevőket. Ilyen volt például a Hit és a Tudomány, illetve az Univerzum nagy kérdései.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Május 11-én megjelent a Zombor képregény sorozat harmadik része. A mai adásban a képregény írójával, Egyetemünk Mozgóképművészeti Intézetének mesteroktatójával, Becskei Gáborral fogunk beszélgetni a képregényeiről és az alkotói tevékenységéről. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Korábbi interjúkban már említetted, hogy gyerekkorod óta vonz téged a képregények világa. Volt esetleg gyerekkorodból egy olyan képregény, amit úgy kiemelnél?
Nem tudnék egyetlen egyet kiemelni. Kisgyerekkoromban csak néhány olyan képregényem volt, ami az éppen akkoriban futó Magyarországon kapható sorozatoknak egy-egy része volt. Ezek nem is egymást követő számok voltak. És ezért abba futottam bele talán az első ilyen néhány képregény füzetem kapcsán, hogy ezeknek nem tudtam, volt egy történet ugye az egyik füzetben, mondjuk a Csodálatos Pókember első sorozatából, nem emlékszem pontosan 80. 90. valahanyadik 100 néhányadik epizódok, és ezeknek utána nekem nem voltak meg a folytatásai, ezért nem tudtam, hogy hogyan végződik egy adott történet. De igazából a képre, már akkor is nagyon nem tudom megmondani, hogy miért, de akkor is nagyon, már akkor nagyon beszippantott ez a médium, ami nyilván arra sarkalt, hogy én is rajzolgassak képregényeket, tehát ezek ilyen kisgyerekkori próbálkozások voltak, de szerintem ez a szép ebben a képregényekben, hogy ha mondjuk egy filmet látok, nem tudom, 8-9-10 évesen, akkor nem tudok én magam filmet forgatni. Ma már ez ugye megfordult így a 2020-as években, mindenkinek a telefonján ott van egy kamera, de mondjuk ez a 90-es években ez nem így volt. Nyilván, hogyha nem tudok hangszeren játszani, és nincs otthon hangszer, akkor legfeljebb a ceruzáimmal tudok dobolni, vagy dúdolgatni. A képregények akikkel viszont, és ezt láttam a kortársaimon is, meg azóta az akkor még nem ismert, de mostani barátaim is beszámolnak erről, hogy itt többekre hatott úgy, hogy nyilván ahhoz más nem kell, csak egy ceruza, meg egy papír, hogy valaki otthon alkosson, és rám valahogy ilyen hatással volt. Egyébként később a kamaszkorom derekán szippantott be igazán ez a médium, amikor olyan kiadványokkal találkoztam, amelyek ha esetleg szuperhősös zsánerben készültek is, de valahogy túlmutattak a szimplán kaland történeteken, valami nem szokmányos módon meséltek el egy krimi történetet, vagy képileg voltak, vagy képileg hatottak frissnek, vagy esetleg olyan témát dolgoztak fel, teljesen más zsánerben, mondjuk western, horror, thriller, vagy esetleg önéletrajzi vagy szerzői képregényekre gondolok itt, amelyek aztán úgy kinyitották ezt az ablakot számomra, és nyilvánvalóvá vált, hogy bármiféle történetet el lehet mesélni ebben a, vagy egy ilyen formában. Illetve lenyűgözött az is, hogy itt tulajdonképpen állóképek sorozatával van elmesélve egy olyan történet, vagy egy állóképek sorozatából épül fel ugye ez a médium, de olvasóként nekem mégiscsak az a benyomásom, vagy az az illúzióm, hogy itt pörögnek a képek. Két állókép van egymás mellett, esetleg teljesen más kompozícióban, plánban, és az olvasó képzelete tölti ki a két képkocka közti üres szakaszt. Egyébként egy másik olyan művet említenék még, ami viszont a képregény formájával foglalkozott, ez a Scott McCloudnak a képregény felfedezése, illetve hát ennek a folytatása, vagy kvázi folytatása a Képregény Mestersége című kötetei, amelyek hát tulajdonképpen képregényes formában készült szakirodalmak, amelyek az első része a képregény felfedezése azzal foglalkozik, hogy hogyan kommunikál a képregény, mint médium. A második pedig nyilván az alkotási folyamatról beszél. És amikor ezekkel találkoztam, az adott még egy ilyen újabb lökést, mert addig az akkori 10 éves fejemmel nyilván nagyon élveztem ezeket akár társadalomkritikus, akár történelmi sztorikat, amelyek mondom így tartalmilag, vagy a tartalmukat tekintve túlmutattak a szimplán csillogó-villogó szuperhősös történeteken. Viszont élveztem ezeket a történeteket, de úgy nem volt egy ilyen analitikus rálátásom arra, hogy ezek mitől működnek, vagy hogyan működik ezeknek a hatásmechanizmusuk. Viszont erre kiváló segítség volt ez a két kötet, és talán ez adott még egy ilyen lökést, amely arra sarkalt, hogy még inkább elmerüljek ebben a világban, illetve a különböző kiadványokban, művekben, alkotóknak a munkáimban.
És ha sorrendben haladunk, egy kicsit beszéljünk a regényedről is, ami az Őrszem és Káosz kreátor az utolsó fehér tűz címet viseli. Erről mesélnél egy kicsit az alkotói folyamatról?
Ez a regényem, ez 2019-ben jelent meg, 2019 végén egészen pontosan. Ez eredetileg a Pagony Kiadónak az Aranyvackor nevű tehetségkutató pályázatára készült, egészen pontosan annak az első ennek a regénynek az első fejezete, tehát azt írtam meg, és azt nyújtottam be pályaműként még talán 2017-ben, de azt hiszem 2017-ben, igen, így az évszámok nekem kicsit összecsúsznak. Aztán ennek a tehetségkutató pályázatnak ezt a kategóriáját, amiben én indultam, ezt megnyertem ezzel a pályaművel, és utána írtam meg a teljes regényt. Ez egy elég hosszú folyamat volt, mert annak ellenére, hogy a regény megírása nagyon nehéz folyamat volt, pont azért, mert kevés időm volt ezzel foglalkozni, hát esténként írtam, és akkor általában már elég fáradt voltam, és sokszor nyögvenyelősen ment a munka. De mégis némi nosztalgiával tekintek vissza erre az időszakra, mert annyiféle műalkotást és kulturális terméket fogyasztottam, hogy valahogy mindegyikben találtam valami olyan elemet, amelyről azt éreztem, hogy közvetlenül megszólít. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy beépítettem volna ezeket az elemeket a regénybe, viszont éreztem magamon, hogy sokkal nyitottabb vagyok, és szivacsként szívom magamba a különböző műveket.
többen is írták, hogy annak ellenére, hogy ez egy regény, elég képregényes. Esetleg ebben az időszakban már gondolkodtál azon, hogy képregényekkel is foglalkozz?
Én nagyon sokáig nem írtam, nem rajzoltam képregényt, de úgy folyamatosan ott volt bennem, hogy ebben a médiumban is kéne ebben a formában is kéne alkotni valamit. Hát többnyire az ötlethiány volt az, amely gátolt ebben. Egyébként azt sokszor nem tudom hova tenni, amikor olyan visszajelzést kapok, hogy képregényes ez a regény, mert valahogy ezzel sok esetben ezt nem értem egyszerűen, bár annak el, tehát értem, mert ez a regény az arról szól, hogy egy Marci nevű főszereplőnk, aki 13 éves, őt az ő kedvenc képregény sorozatából előbújik egy ilyen B-kategóriás unalmas gonosztevő, akit egyébként a képregény olvasói nem szeretnek. Egy ilyen halálosan unalmas és kifejezetten nem közkedvelt karakter. Tehát ő valahogy ilyen varázslatos módon előbújik ebből a képregényvilágból, megjelenik a mi univerzumunkban, és elrabolja Marcit, magával hurcolja a képregény világába azért, hogy segítsen neki megtalálni ezt a bizonyos fehér tüzet. Aztán a történet során kiderül, hogy miért Marcit választotta, mi az ő szerepe ebben az utazásban. Na, tehát értem, hogy megjelennek ilyen képregényes motivumok, illetve szuperhősök, szupergonoszok, és tulajdonképpen az illusztrációk is képregényes formában készültek le ehhez a könyvhöz, de valahogy ez mégiscsak egy regény.
És hát akkor térjünk rá arra a képregényedre, ami a beszélgetésünk apropóját adta, a Zomborra. Ugye ez a honfoglalás idején játszódik, de nem történelmi eseményként dolgozza fel ezt. Az Elbeszélő Podcast egyik adásában már említetted, hogy sokáig nem érdekelt téged a történelem. Hogyan alakult át mégis a történelemmel való viszonyod?
Az túlzás, hogy ne érdekelt volna a történelem, inkább azt mondom, hogy valószínűleg, vagy hát nem valószínűleg, hanem ez így van, hogy az általános és a középiskolai tanulmányaim során valahogy a történelem tantárgya nekem mindig meggyűlt a bajom. Valahogy nem éreztem akkor ennek a tárgynak a súlyosságát, meg a fontosságát. Aztán picit érettebb fejjel láttam be azt, hogy ahhoz, hogy nyilván ez egy közhely, de attól függetlenül teljesen igaz, hogy ahhoz, hogy tudjuk definiálni magunkat a jelenben, illetve ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, meg a világot, ahhoz ismernünk kell a múltunkat is, és ezért aztán fiatal felnőtt koromban igyekeztem bepótolni azokat a történelmi hiányosságokat, amelyek meg így velem voltak aztán általános középsulis éveim után. Egyébként azt hozzá kell tenni, igen, hogy a Zombor című képregényünk az nem a, tehát a honfoglalás idején játszódik, viszont nem konkrétan a honfoglalást, mint történelmi esemény dolgozza fel. Itt ez a kor, ez inkább csak háttérként, vagy hát ilyen ebben a korszakban játszódik ez a sztori, viszont egy általunk kitalált fiktív karakternek, a Zombornak a felnövés történetét követhetjük végig ebben a képregény sorozatban, de ahhoz, hogy de nyilvánvalóan, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, akkor én kifejezetten utána néztem a honfoglalás korának, főleg a hétköznapok világának, a ruhaviseletnek, noha én ezt nem én rajzoltam ezt a képregényt, és ez hanem Vadas Máté alkotótársam. Szóval tulajdonképpen a ruhaviseletek, a fegyverek, az egyéb használati eszközök, jurták megformálása vagy lerajzolása, ez az ő feladata volt. De nyilván én is vagy mind a ketten elmerültünk ebben a korban. És egyébként azért ebben a korban játszódik ez a történet, mert azt hozzá kell tenni, hogy ennek a képregénynek az ötlete egyébként az Inni kiadó igazgatójától származik, dr. Hajdú Ferenctől. Ő keresett meg minket ezzel a tervel, ezzel a projekttel, csináljunk egy honfoglalás korában játszódó képregényt, ami nem a honfoglalás dolgozza fel, hanem egy tizenéveseknek szóló kalandtörténetet mesél el, amelynek a főszereplője egy fiatal srác, aki a kornak megfelelő konfliktusokkal, problémákkal szembesül. Máté egyébként már korábban is dolgozott az Rini kiadónak illusztrátorként, engem pedig a közös szerkesztőnk Fodor Veronika keresett fel. Fontos volt az, hogy milyen motivumok jelenjenek meg ebben a képregényben. Ez a kiadó részéről egy döntés volt. Többek között bajtársiasság, bátorság és így tovább. Viszont a fő csapásvonalat, mondom, így közös brainstorming során jelöltük ki mi négyen. A forgatókönyvet azt pedig én magam írtam, de már készült, tehát ezek alapján amikor még brainstorming fázisban voltunk, akkor a konkrét történetről, aztán én írtam egy szinopszist ehhez a sztorihoz, amelyet a kiadó elfogadott, és utána indult el a lényegi munka, amely során én a forgatókönyvírói feladatot látom el, minden oldalt részletesen kidolgozok, én már előre elhelyezem a képkockákat a képen, ehhez néha rajzolok vázlatokat, néha nem, leírom, hogy az egyes képkockákon mik szerepelnek, nyilván átgondolom azt, hogy ezek 24 oldalas füzetek. Átgondolom azt, hogy egy-egy jelenet, vagy összesen hány jelenet fér el egy füzetben, ezek a jelenetek hány oldalasak lesznek, az adott oldalon belül ugye mi történik, hogyan, mi a párbeszéd, mire fut ki ez az adott jelenet. Én ennek a kidolgozását egyébként nagyon, nagyon élvezem, pont azért, ami miatt egyébként a képregény médiumát és formáját is élvezem, hogy valahogy az irodalomnak, illetve a képzőművészetnek egy olyan elegye, amely mind a két művészeti ágnak a sajátosságait felhasználja, de hogy mégis valahogy olykor a képek támasszák le, vagy a képek meséljenek többet, olykor a szöveg legyen hangsúlyosabb. Szóval én ezt nem is tudom, én erről estéig tudnék beszélni, de hogy rövidre zárjam, miután a forgatókönyv elkészül egy-egy epizódhoz, én azt tovább küldöm a szerkesztőmnek, a rajzolónak Máténak, illetve hát a kiadónak is. Máté pedig elkezdi kidolgozni a rajzokat, először vázlatokat készít, aztán pedig a kész rajzokat is csinálja, kiszínezi, majd feltölti szöveggel a buborékokat is, vagy hát a buborékokba is ő írja be a szöveget, nyilván azt, amit én leírtam. Egyébként nekem Máté azt szokta mondogatni, hogy nagyon szeret úgy dolgozni, hogy már egy komplett forgatókönyvet kap, bár én ezért úgy igyekszem megírni ezt a forgatókönyvet, hogy mondom, minden egyes képkockát leírok, de igyekszem nem túl magyarázni ezeket a képkockákat, pont azért, hogy tehát leírom azt, hogy mondjuk a mozgásirányom merre haladjon, milyen plánban, milyen kompozícióban lássuk azt az adott képet, mi szerepeljen a képen, de igyekszem nem túl cifrázni, pont azért, hogy Máté is belerakhassa a saját ötleteit, tehát hogy neki is maradjon ott azért üres felület, idézőjelben üres felület, amelyet kitölthet. Megmondom, hogyha vannak új ötletei, akkor azt hozhassa. Miután elkészültek a rajzok, a színezet változott, akkor ezeket én megkapom Mátétól, és még egyszer átnézzük az egészet, és esetleg sőt, ezt már még a rajzolási folyamat közben szoktam neki jelezni, hogyha mondjuk valamely képkockán módosítást szeretnék, akkor azt arra őt megkérem, de tök jól tudunk együtt haladni, meg együtt gondolkozni, együtt dolgozni, mert ilyen nagyon minimális változtatásokat szokott igényelni ilyenkor a rajz, leginkább olyanokat, hogy tudom, legyen egy kép mondjuk szűkebb kompozíciójú, vagy a képen látható mozgás iránya ellentétes legyen, nyilvánvalóan a jelenet dinamizmusa, illetve a befogadhatóság miatt, vagy hogy egyértelmű legyen, hogy az az oldal az miről szól.
És hát meg is jelent a harmadik rész, amiben megfigyelhető egy nagy fordulat, hogyha spoilerezhetek egy kicsit.
Óvatosan, de oké. Okay.
Arra lennék kíváncsi, hogy ez mennyire volt tudatos így kezdetektől, hogy ez az adott karakter egy ilyen karakterfejlődésen menjen keresztül itt a harmadik részre.
Ez tudatos volt végig. Próbáltam úgy megírni ezt az adott fordulatot, nyilván itt a kedves hallgatóknak, akik remélem, hogy akiknek remélem azért kedvet hozunk itt vagy meghozzuk a kedvét a képregény beszerzéséhez, elolvasásához, egy nagyon örülnék neki, hogy ez minél több emberhez eljutna. Inkább akkor azt mondom, hogy próbáltam úgy megírni ezt a sztorit, hogy a főszereplő zombor szemén, vagy szemszögén keresztül éljük át itt a kalandokat, és olvasóként is az egyes fordulópontok legyenek ránk olyan hatással, mint ahogy itt a főszereplőnk meglepődik egy-egy adott fordulóponton, vagy egy-egy új szereplő felbukkanásán.
És ha már tervezés, akkor ha jól tudom, 6 részt terveztek. Ebből már 3 nyilvános és megvásárolható.
Igen.
Mennyire rajzolódott már ki a fejedben, hogy fog ez lezárulni, illetve hogy fognak kinézni a következő epizódok?
Igen, így állapodtunk meg annak idején, amikor elkezdődött itt a munka, ami egyébként körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött el. Már hozzáteszem gyorsan, hogy a zombor első része az 2024. szeptemberében jelent meg, a második része az 2024. decemberében a Hungaro Comics nevű eseményre, a 20. képregényfesztiválra jelent meg a zombor harmadik része, ami május 11-én volt vasárnap. Szóval elejétől fogva 6 epizódban gondolkoztunk, és az volt a terv, hogy ebben a 6 epizódban 2 történetet mesélünk el, tehát ugye az első 3 rész is egy egységet alkosson, illetve a 4., 5., 6. is, de tehát itt ez nem arról szól, hogy vagy itt nem úgy kell ezt érteni, hogy hát itt egy fejezet lezáródik a harmadik részben a zombor kalandjait meg életét tekintve, de bizonyos történetszálak viszont szándékosan maradnak elvarratlanok, pont azért, hogy majd ezeket folytassuk majd itt az utolsó 3 epizódban. Anélkül, hogy továbbra is bármilyen point ellőnék, ezekkel a történetek, tehát hogyha valaki megvásárolja és elolvassa, akkor nyilván tudni fogja, hogy melyek ezek a szálak. Én ezeket most szándékosan nem említem, pont azért, mert nagyon talán annyit el lehet mondani, hogy a zombor testvérét illető történetszál az, ami a következő 3 epizódban hangsúlyos lesz. Megvan már ennek az íve, de ez még nincs kidolgozva a részleteiben, úgyhogy ez a munkának ez a része, ez még most hátra van.
Végezetül kinek ajánlanád ezt a képregény sorozatot?
Elsősorban nyilvánvalóan azoknak ajánlanám, akik szeretik a képregényeket, aztán azoknak is, akik kedvelik a történelmi kalandtörténeteket, valamint azoknak is szerintem bátran lehetne azoknak is ajánlani, akik eddig talán nem találkoztak a képregény médiumával, vagy mondjuk óckodtak tőle, talán azért, mert mondjuk nem került eddig a látókörükbe, vagy azért, mert vannak fenntartásaik ezzel a médiummal kapcsolatban, mondjuk azért, mert lehet, hogy azt gondolhatják, hogy a képregények azok csak a szuperhősös marveles dolgokat, illetve mondjuk a Garfieldhoz, Kazmir és Hubehoz hasonló rövid humoros stripeket jelentik, de ez egyáltalán nem igaz, mert nagyon sok olyan történet születik ebben a formában, amelyek azoknak az embereknek is elnyerni a tetszését, akik mondom így eddig esetleg nem merültek el ebben a műfajban. Az Őrszem és Káosz Kreátor című regényemet is, amely eredetileg mégiscsak egy ifjúsági kalandregény, de igyekeztem úgy megírni, hogy felnőtt fejjel olvasva is izgalmas legyen. A Zombor című képregény sorozatunknál is ez volt a célom, hogy bár az elsődleges célcsoport azok a tizenévesek, illetve a magyar történelem iránt érdeklődő olvasók, de úgy próbáltam alakítani ezt a sztorit, hogy érettebb korosztály is izgalmasnak találhassa.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy kedvet csináltunk unblock a képregényekhez, illetve a zombor képregényhez is.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.